Hatalmas erőre lépést értek el hazai kutatók az epilepszia gyógyításában. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Dóczi Tamás professzor urat, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinikájának egyetemi tanárát, a kutatási projekt szakmai vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a telefonos interjút. Miről van szó tulajdonképpen?
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm az érdeklődését. Tulajdonképpen egy úgynevezett EFOP projekt zárásáról van szó, egy emberi erőforrás fejlesztési program, aminek az a célja, hogy tematikus kutatási hálózati együttműködések létrehozása. Nyilván itt a neuroklinikumról van szó, maga a kiírás ugye egészségtudományról, élettudomány, gyógyszerészet, orvosi diagnosztika, orvosi eszköz, népegészségügy szakterületet tett lehetővé. És a másik célja ennek a uniós indítatású kiírásnak, hogy alap és transzlációs, tehát alkalmazott kutatások nemzetközi beágyazottságának a növelése és a hazai kutatóhelyek közti kapcsolatok erősítése tematikusan szervezett konzorciumban. Ez a tulajdonképpen a hivatalos, és egy olyan konzorcium, a mi konzorciumunk az három tagból áll, hiszen befejeződött ez a munka, a Pécsi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, induláskor a Kaposvári Egyetem, illetve utána a Kaposi Megyei Egyetemi Oktatókórháznak az onkoradiológiai diagnosztikai központja, illetve az Állatorvos Egyetem vett részt ebbe. Nyilván ez jelentette a magyar hálózatot, és hát persze külföldi partnerekkel is igyekeztünk dolgozni. Tehát tulajdonképpen ez az a keret, ami 4 évre finanszírozást adott. A témaválasztás pedig az úgy hangzik, hogy a neuroinflammáció vizsgálata neurodegeneratív folyamatokban, molekulától a beteg ágyig. A neuroinflammáció az tulajdonképpen egy gyulladás jelent, az idegrendszeri gyulladásos folyamatok vizsgálata olyan idegrendszeri betegségekben, hát soroljak fel a párat, mondjuk az Alzheimer-kor, Parkinson-kor, szklerózis multiplex, és hát nem kevésbé az epilepszia tulajdonképpen, ami egy erősen fókuszált volt, hiszen ez a betegség, az epilepszia, az, amire az állatorvos egyetemi csoport is, és a kaposvári csoport is koncentrált. Benne persze nyilván a Pécsi is. Tehát ez egy kiemelt betegség volt az úgynevezett neurodegeneratív betegségek közül, amelyeket vizsgáltunk egyébként.
Ez 100 000 embert érint hazánkban, és ugye az epilepsziáról...
Pontosan nem tudjuk, de 70-100 000 közti, mi úgy hívjuk, hogy epilepsziával élő emberek, hiszen ők teljes értékű emberek, ha sikerül őket jól kezelni.
Az epilepsziáról azt tudjuk, vagy legalábbis az én információim szerint azt lehet tudni, hogy nem gyógyítható betegség.
Úgy is hívjuk, ezt nevezzük úgy, hogy morbus Sanchez, egy szent betegség. A történelemben nagyon sok Julius Caesartól kezdve rengeteg tehetséges ember élt epilepsziával. Ez tulajdonképpen görcsös rosszul léttel jár. Több formája van az általános, tehát a generalizált rosszul lét, amikor a tudatát is elveszi, és ijesztő képet nyújt a beteg, akinek rohama van, és vannak az egyszerűbbek, a fokális, egyszerűbb rohamok, ott is sok fajta van, de mindenképpen egy olyan kórállapot, ami rendkívül nehézé teszi a beteg, illetve hát az ezzel élő számára, hogy a normális életvitelét vezesse. Például autót vezethessen, ússzon, fára mászon, kerékpározhasson. Ugye, ha bármikor egy rosszulét érheti, akkor ha fára mászik, akkor önveszélyes, ha autót vezet, akkor ön és közveszélyes lehet. Tehát ugye nagyon-nagyon fontos, hogy a gyógyításuk jó legyen, hiszen népbetegség nagyságrendű az ezzel élők száma.
Igen, hát az epilepsziával együtt lehet élni, de azért meg kell említeni, hogy ezek a rohamok félelmetesek. Magam is láttam, egy osztálytársam epilepsziás volt, és osztályteremben lett rosszul, és a mai napig emlékszem rá, hogy rángatózott a földön, habzott a szája, riadalmat okozott a környezetében.
Ez nem véletlen, hát ezért is hívják szent betegségnek. Régen a ókorban azért végeztek, ugye a primitív társadalmakban például a koponya lékelést és agykéreg sértést, mert ha a sérülés után epilepsziássá vált, akkor úgy gondolták régen, hogy ebben az állapotban kommunikál a mindenhatóval, vagy a földön túli erőkkel. Tehát innen is származik a szent betegség. Nekem is tulajdonképpen gyerekkori élményem indítatott arra, hogy ezzel végig a karrierem során nagyon komolyan foglalkoztam. Én, nekem az első ilyen élményem az volt, amikor az egyik nagynéném misén úrfelmutatás közben nagymamám elkezdett idegeskedni, mert ő megérezte, hogy a lánya rosszul lesz, nagynéném. És hát ugye úrfelmutatás közben, miközben állnak az emberek a templomba, valaki így rosszul lesz, és a padba rá kell ülni arra, hogy a rángás ne legyen olyan szörnyű, az nem egy kis élmény.
A megérzésről jut eszembe, hogy milyen előjelei vannak például egy rohamnak?
Hát van olyan típusú roham, amikor a beteg előre megérzi, és van, amikor teljesen váratlanul jön.
Ez a roham tulajdonképpen az, amivel önök is foglalkoztak igazán a kutató munka során, ennek a megakadályozása, műtéti úton történő megakadályozása, ugye?
Igen. Tehát ha mondjuk azt mondjuk, kicsit talán fölkerekít, hogy 100 000 ember él ezzel a korral, azt mondhatjuk, hogy kb. 70 000-et közülük gyógyszerrel rohammentessé tudunk tenni. Nem meggyógyítani, de élete végéig rohammentessé tenni, úgyhogy nem lesz rohama. 30 000-nél pedig hiába próbálunk újabb és újabb gyógyszertípusokat, mindig maradnak vissza rohamok, őket nevezzük a gyógyszerrezisztens epilepsziával élőknek, akiknek hát ugye nagyon korlátozott az életterük, pont amiatt, mert ugye lehetnek rosszul lépni. Tehát olyan foglalkozást nem vállalhatnak, amire ugye baj lehet azáltal, hogy hirtelen rosszul lesznek. Na most ebből a 30 000-ből van körülbelül, és itt az úgynevezett fokális rohamokra gondolunk, temporális rohamokra, ezek közül úgy gondoljuk, hogy 5-7 000 van olyan, akiknél meg tudjuk határozni azt a szerkezeti bajt az agykéregben, tehát meg tudjuk találni azt az agyfejlődési rendellenességet, ami a roham okozója, és hogyha ezt pontosan lokalizálni tudjuk, és ezt műtéttel, nem nagy invazivitású műtéttel, ettől meg tudjuk szabadítani ettől a kis kóros szerkezeti elemtől, akkor viszont meg tudjuk gyógyítani ezt a beteget. Tehát nem csak rohammentesíteni, hanem végleg megszabadítani az epilepsziától. Maga a projekt pedig ezen belül, tehát azon fokális epilepsziával élő gyógyszerrezisztens betegekre koncentráltunk, akiknél normális esetben még annyi előzetes kell hozzátennem, hogy általában ezt a kis kóros területet, fejlődési rendellenességet, ezt általában finom, dedikált MR vizsgálattal ki lehet mutatni. De ezek közt van elég jelentős számú olyan beteg, akinél negatív a hagyományos MR, és tudjuk, hogy fokális kell, hogy legyen egy gócnak, vagy nem találjuk, vagy 3 olyan területet, vagy 5-öt is találunk, amit potenciálisan lehetne, ugye generáló, epilepsziát okozó, rohamgeneráló góc. Most ehhez készültek nagyon eredeti vizsgálatok, ami a nemzetközi vonatkozásban is azt mondhatjuk, hogy úgy rendkívül újszerű és eléggé úttörő, hogy úgy mondanám. Ez az úgynevezett PET-MR vizsgálatok Kaposváron, illetve az ehhez kapcsolódó úgynevezett mély elektródás epilepszia EEG vizsgálatok, amelyeket Budapesten az Országos Idegsebészeti Intézetben, illetve Pécset az Idegsebészeti és a Neurológiai Klinikán végzünk. Maga ez a projekt, a PET-MR epilepsia projekt, ezt tulajdonképpen országossá szélesítettük ki, tehát az összes olyan csoport, orvoscsoport, aki epilepsia sebészeti gyógyítással foglalkozik, tehát az összes magyar, és most itt a felnőtt betegekről beszélek, az mind részt vett ebbe a projektben. Tehát gyakorlatilag ez is igazolja, hogy sikerült az EFO projektnek azt a célkitűzését elérnünk, hogy egy országos hálózatot hoztunk létre ennek a betegségnek a gyógyítására együttműködési formában.
Hát, hogyha jól figyeltem, akkor ez a PET-MR projekt az tulajdonképpen nagy jelentőséggel bír a tekintetben, hogy kiderül, hogy ki tartozik ebbe a bizonyos gyógyszerrezisztensi körbe, és ki a másik oldalra, ugye?
A gyógyszerrezisztencia az úgy derül ki, hogyha valaki epilepsziás lesz, és a harmadik gyógyszercsoport próbálkozás ellenére, mondjuk fél év, egy évig próbálunk egy rezsimet, egy gyógyszer összeállítást, utána meg egy évig egy másik, harmadik évben egy újabbat, és ha ennek ellenére is van a rohama, akkor nevezzük gyógyszerrezisztensnek. Maga, amiről itt beszéltem, az pedig azok a betegek, a gyógyszerrezisztensek közül, akiket MR-rel megvizsgálunk, és nem találjuk meg azt a gócot, amelyik a rohamot okozza. Most ezeknél volt az a hipotézisünk, és ez volt a kutatási hipotézis, hogyha nem csak MR-t, hanem ugyanabban az időpontban metabolikus, tehát PET vizsgálatot is, és MR vizsgálatot is végzünk együtt, akkor a legnagyobb esély van, hogy megtaláljuk ezt a bizonyos pontot, amit aztán meg kell operálni. A másik része, ez a mély elektródás vizsgálat pedig arra irányul, ha megtalálunk ezzel a módszerrel mondjuk három pontot, de nem tudjuk eldönteni, hogy a három közül melyik az igazi generátor, akkor oda mély elektródákat vezetünk, és EEG-vel megvárjuk, amíg lesz egy rohama, és gyakorlatilag a roham elemzésből fölveszük videóra a rohamot, plusz ez alatt párhuzamosan futnak az EEG vizsgálatok, méghozzá a dedikált, a gyanús helyekről nézzük az elektrofiziológiai változásokat, és ez alapján meg tudjuk mondani, hogy melyik volt az a pillanat, amikor elindult, és az honnan indult helyileg. És ha ez olyan területen van, ami műtéttel, minimális invázív műtéttel eltávolítható, akkor meg tudjuk gyógyítani a beteget. 30 olyan beteget vizsgáltunk meg prospektíven az országból, akiknél sejtettük, hogy kell, hogy legyen egy gócpont, de MR-rel nem találtuk, és 30 olyat, ahol MR-rel 3 vagy 4 léziót is találtunk, de nem tudtak, hogy melyiket kell operálni. Ez így összesen 60. A 60-ból 18 esetben tudtuk megmondani, hogy mit kell csinálni. Most ez egy óriási előrelépés, mert képzelj el, hogy ott álltunk tehetetlenül ezekkel szembe, és most azt mondhatjuk, hogy egy olyan új módszert vezettünk be, amivel közel egyharmaduknak valódi gyógyítást ajánlunk.
Milyen érdekes ez, mert felírtam ide magamnak egy kérdést, hogy mi van akkor, ha a roham pont a műtéti beavatkozás során jön az illetőre?
Azért nem lehet, mert akkor a műtétet altatásba végezzük. Altatás az önmagában a gyógyítása az epilepsziának, mert ugye az epilepszia az azt jelenti, hogy bizonyos idegsejtcsoportok elkezdenek szinkron működni, és ezáltal óriási nagy elektromos impulzusokat gerjesztenek. Úgy kell elképzelni, hogyha egy hídon egy sereget átvezélünk, és egyszerre dobbanva lépnek, és hogyha ez a dobbanás szinkronban van a híd rezgésével, akkor egy idő után olyan nagy amplitudóval tud rezegni a híd, hogy leszakad. Tehát tulajdonképpen az epilepsziát is talán ezzel lehet legjobban magyarázni, hogy ugye van 10-12-en számú idegsejtünk, most ezek az idegsejtek kis önálló komputerekként ugye hálózatban működnek, de viszonylag össze-vissza. Na most, hogyha egy nagy számú komputer elkezd ugyanabban az amplitúdóban és frekvenciában működni, és ezek mind összeadódnak, akkor őrületes nagy feszültségek gerjednek, és ez tulajdonképpen a rosszul lét.
Ez olyan, mintha vihar lenne az agyban tulajdonképpen, nem?
Hát nevezhetjük, elektromos vihar.
Mennyire károsítja egy ilyen roham az agyat egyébként?
Hát ez nagyon, nagyon érzékeny kérdés, ugyanis ezért törekszik arra, hogy ne legyen, vagy minél kevesebb roham legyen, ugyanis ugye erre nincsenek biztos humán mérések, de állatkísérletes mérések vannak, nagyon sok sejt pusztul el. Tehát hiába van 10-12. Sejtünk, ha egy nagy rohamnál mondjuk 100 000-1 millió sejtünk oda lesz. Gyógyítottunk meg olyan beteget, például akinek egy nap 27 rohama volt. Tessék elképzelni, hogy lehet úgy élni?
Ez nem csak a beteg szempontjából nagyon fontos ennek a kutatásnak az eredménye, hanem a családtagoknak, meg a környezetnek is.
Hát mi úgy gondoljuk, hogy ezek a neurodegeneratív idegrendszeri betegségek, ezek tulajdonképpen egy fel nem ismert járványt képviselnek a társadalomban, ugyanis arról van szó, hogy ezek a betegek mondjuk egy nagy roham az látványos, de azért mondjuk, ha apró fokális rohamai vannak, ami tönkreteszi a beteget, az nem látványos. Egy szívinfarktussal a mentő szágult kardiológiára. Az onkológiai beteg, az nyilvánvaló, ezt a társadalom sokkal jobban finanszírozza. Ugyanakkor ezek az idegrendszeri betegségek, amire rásütöm ezt a bélyeget, hogy fel nem ismert járványt okoznak, ezek a legnagyobb egészséggazdasági terhet teszik a társadalomra, hiszen ugye elveszi a munkahelyét, izolálódik a környezetébe, a családjába is kicsit stigmatizálódik, és gyakorlatilag él a társadalom nyakán. És sokáig él. A daganatos költségek nagyon magasak, de az átlagban ugye az ezzel járó belátható élettartam, és nyilván emiatt az egészséggazdasági teher is sokkal kisebb. Ezt egy példával is alá tudom támasztani. 2010-ben volt egy fölmérés az Unióban, ahol kimutatták, hogy a teljes Unióra vonatkoztatva az idegrendszerrel kapcsolatos betegségek egészséggazdasági terhe egy évre azt hiszem 698, tehát 700 milliárd euró. Az összes többi népbetegség, a kardiológia, onkológia, ugye a reuma, ugye a krónikus tüdőbetegségek, az anyagcserebetegség, diabétes, együtt tettek ki 500 milliárdot. Ezt könnyű is elképzelni, mert ha mondjuk egy gyerek epilepsziás lesz egy éves korában, és ilyen 80 éves koráig, nyilvánvalóan az ezzel járó egészséggazdasági terhek alig hasonlíthatók össze mondjuk azzal, aki 61 éves korában kap mondjuk egy emlőrákot, nagyon, ami aztán valamikor elviszi.
Nagyon súlyos szavakat hallok, él a társadalom nyakán, egészséggazdaság szempontból milyen...
Na de hát mi egy finanszírozott egészségügyi rendszerben vagyunk, és mi magunk tartjuk el.
Vajon ennek fényében kap-e kellő figyelmet az ilyen jellegű kutatómunka, amely most az önök jó voltából sikerrel járt?
Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 10-15 évben nagyon jelentős pályázatok voltak. Tehát igazából tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a magyar kutatási kapacitásokat elég tisztességesen ellátták pályázati pénzekkel. Hát nyilván ebben benne vannak az uniós pályázatok is, és nyilván a hazai erőforrások is. Nagyon jelentősen nőtt az utóbbi időben a magyar források is, meg hát nyilván az uniós források. Ami viszont dráma, például az uniós pályázatoknál, ami szabad verseny egy pályázat, a utólag csatlakozott országok, tehát Lengyel, stb., hát ez a kelet-közép-európai régió, alig tudja a nyílt versenypályázatok 5-6%-át elvinni a szabad versenyben.
Ennek mi az oka?
Miben javulni? Az, hogy gyöngébbek vagyunk.
Uh-huh. Hát akkor különösen felértékelődnek az ilyen eredmények, amelyekről most beszéltünk. Professzor úr, ha valakiről megállapítják, hogy epilepsziás, azt ugye gondozásba veszik?
Így van.
Tehát figyelemmel kísérik egész élete során.
Igen.
Akkor most ennek a kutató munkának az eredményében azok, akik műthetők, azok mire számíthatnak? Behívják őket? Vagy tudni kell majd egy ilyen lehetőség?
Tehát az epilepszia szakmai kör, ez nagyon szorosan összetart, tehát egy jó szervezet, a Magyar Epileptológiai Likör, több mint 100 éves, a tudományos társaságok között talán ez a legrégebbi Magyarországon, vagy az egyik legrégebbi. És a továbbképzések és a betegáramlás viszonylag jó szervezet. Van viszont egy nagyon nagy akadálya ennek az egésznek, nevezetesen az, hogy mi kelet-európaiak, magyarok másképp vagyunk fejben húzalozva, mint mondjuk a Nagy-Britániában, mondjuk az angol. Dolgoztam Londonban, ott mondjuk egy beteggel, hogyha az ember közli, hogy kérem szépen, egy olyan betegsége van, amivel élete végéig szedni kell a gyógyszert, akkor elkeseredik, és azt mondja, hogy doktor, nem lehetne ezt megoperálni, hogy megszabaduljak tőle, hogy ne kelljen ezzel foglalkozni. Magyarországon azt mondom, hogy kérem, van egy műtéti lehetőség, nagyon jó eséllyel meg tudnánk gyógyítani. Alternatív az, hogy szedi a 7., 8., minden újabb és újabb gyógyszereket, amivel valamivel csökken a rohamszám, de teljesen nem tudják rohammentesíteni. Isten ments, hogy megoperáljanak. Ha szedhetek gyógyszert, inkább legyen kis roham. Sajnos ez a kelet-európai attitűd.
Ezt önök hogy fogadják?
De... Hát úgy, hogy azt gondoljuk, hogy körülbelül lábon szaladgál legalább egy 2500-3000 olyan beteg, aki szervileg meg lehetne gyógyítani.
És önöknek kéne könyörögni, hogy jöjjenek a műtőasztalra?
Hát ez úgy történik, hogy ha egy közösségbe, pláne mondjuk egy falusi közösségbe valaki ebből meggyógyul, akkor az biztos annak a révén jön 3-4 másik. Mert az meggyőző. Régóta azt gondoljuk, hogy valami radikálisan át kéne alakítani az általános és középiskolai képzést, amiben tehát ilyen dolgokat tanítani kéne a testünket, az egészségünket. Hát persze ugyanezt mondom, hogy sokkal több éneket, zenét kéne tanítani és testnevelést. Meg hát az egészségtant.
Köszönöm dr. Dóczy Tamás professzor úrnak a tájékoztatást. Lesz folytatása a kutató munkának?
Persze, folyamatosan pályázunk, és most is egy nagyon nagy pályázat van. Tehát több vas is van a tűzben, tényleg azt lehet mondani, hogy nincs abban hiba, hogy ne lennének pályázatok és forrás kutatásra. Tehát nyitott kapuk vannak ilyen irányban.
További sikereket kívánok.
Köszönöm, kezdj sokkal.
Viszont hallásra.